Kedves testvéreim, most újra a Dunamelléki református énekeskönyvből éneklünk. Igaz, hogy ez egy esti ének, de remélem senki nem fog elaludni. Ez a 797. dicséretünk a Barna énekeskönyvből, 797. két versével fogjuk énekelni. Ó, terjeszt ki Jézusom oltalmazó szárnyad! Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az igemenek alapján ma szólni kívánok hozzátok, írva található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 50. részében, a 14. 15. versben. Hála adásodat áldozz az Istennek, és teljesítsd a fenségesnek tett fogadalmaidat, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, amikor egy hívő embert megkérdezünk arról, hogy mi jellemzi a hitéletét leginkább, akkor azt felelheti, hogy hát tudom, hogy van egy Istenem, akihez mindig oda fordulhatok, mindig segítséget kérhetek a nyomorúságban, a nehéz helyzetemben, mindig megszólíthatom őt, és leginkább kevés alkalommal, úgy mondanám, legkevesebb alkalommal felelik azt, hogy hát hálát adok az életemért. Hálát adok azért, hogy fölkeltem, és este pedig hálát adok azért, hogy egész nap élhettem. Jézus Jeruzsálembe tart ebben a részben, amit a lekcióban felolvastam nektek, a főváros felé, a kultusz központja felé, most újra fővárossá avanzsálódik Jeruzsálem, nem csak a kultusz központja lesz talán, bár ez igen sok konfliktust eredményez. És érdekes, hogy eszembe jutott erről az igéről, hogy célirányosan halad Jézus folyamatosan az egész életében, a fellépésétől kezdve célirányosan halad, mégpedig a Golgotai kereszt felé halad. Nem tér el jobbra, nem tér el balra, nem tesz kerülő utakat, nem fordul meg, hanem célirányosan a Golgotai kereszt felé tart. És amikor Jézus megy Jeruzsálem felé, szembe jön vele 10 leprás férfi. Tudjuk, hogy a zsinagógai istentisztelethez 10 férfi kellett, hogy megtarthassák az istentiszteletet. Mondhatnánk, hogy egy kis gyülekezet jön felé, szembe jön Jézussal ez a 10 leprás, éppen ellentétes irányban. Ellentétes irányban, mert a remény helyett a reménytelenségbe, a célirányos út helyett a céltalanságba bolyonganak az életükben, kirekesztve, megbélyegezve, nem találják a helyüket. Kiközösítve élnek. A kiközösítve élni, az mindannyiunk számára egy ismert fogalom, hiszen hányan ismerjük azt óvodáskorunk, vagy éppen iskoláskorunkban, vagy óta, vagy a munkahelyünkön, biztos ismerik ezt a kifejezést, ezt a mobbingot, amit a munkahelyeken gyakran alkalmaznak, sajnos elég gyakran Magyarországon, Németországban már törvény szabályozza, hogy nem lehet cikizni a másikat, főleg ha például van a fegyveres erőknél a nőket szeretettel kipécézik. Ez a kiközösítés, ez a kirekesztettség, ez olyan ismerős fogalom. Nem játszhatsz velünk, mi nem veszünk be a csapatba, nem fogunk veled focizni, mert te más vagy. És a kisgyerek megtanulja ott óvodától kezdve, hogy ő más, és kint kell állnia. Éppen láttunk nemrég egy olyan filmet, Julia Roberts játssza az édesanyát, és egy kisfiúról szól, akinek az arca eltorzul. Eltorzult az arca, és mindig egy Star Wars-os sisakba megy az iskolába, hogy ne lássa senki. És jó látni azt a filmben, hogy ez a fiú, aki nagyon meg van döbbenve azon, hogy mennyire kifigurázzák őt, és kirekesztik, mégis hogyan talál olyan igaz barátokra, akik nem a felszínesen haverok, akik összepacsiznak és együtt szórakoznak, hanem olyan mély barátokra, akik biztos vagyok benne, hogy később is ott állnak mellette az élet bármilyen területén. Kiközösítve lenni, akár egy társadalmi rétegnek, akár valamilyen vallás vagy bármi miatt, borzasztó érzés, szinte mondhatnám azt, hogy lelkileg egy halál. Mózes 3. könyve 13. része szabályozza azt, hogy hogyan kell a leprásokat kiközösíteni, és hogyan kell majd nekik megmutatni a tisztulás után, ha egyáltalán ez létrejön, megvalósul, megmutatniuk magukat a papoknak, mert a papoknak van arra egyedül jogosultságuk, hogy megállapítsák, hogy ők visszatérhetnek-e a közösségbe, és az a közösség nem csak egy társadalmat jelentett, hanem a kultuszi közösségbe, vagy nem. A papok állapítják meg. Kedves testvéreim, ilyen az ember élete. Krisztusba vetett hit bizonyossága nélkül tengődünk, céltalanul lődörgünk, bolyongunk e földi életünk során, és azt gondolom, hogy minden egyes embernek, neked is, bár lehet, hogy már 60-70-80 évet éltél meg, de néha számvetést kell készíteni, és le kell írni azt, hogy mik a céljaim. Akkor is le kell írni, és akkor is át kell gondolni, hogyha már úgy érzed, hogy az életed nagyobb részét, már itt a földi életed nagyobb részét leérted. Mik a céljaid? Van-e célod? Van-e célod a kedves rokonaiddal kapcsolatban? Van-e célod magaddal kapcsolatban, de leginkább van-e célod az Istennel? Ezeket el kell végeznünk, mert különben lődörgünk, bolyongunk, mint ezek a leprás koldusok, akik arra vártak, hogy a tér közepén valaki egy kosárban ott hagyja az ételt, és mikor ők kiabálva közelítenek a városból, tisztátalan, tisztátalan, akkor ezt a megalázottságot legyőzve oda tudnak menni, oda mernek menni a kosárhoz, amiben talán lesz néhány falat, hogy ne éhezzenek. Kedves testvéreim, amikor ezt a történetet néztem, akkor rájöttem arra, hogy olyan szépen összefoglalja A heidelbergi KT-nak a felépítését, amit valahol leraktam ide, most már ilyen zöldbe, sötét zöldbe adják ki, más a szövegezésre, mint a réginek. Három részből áll a heidelbergi KT. Az első, hogy milyen nagy a nyomorúsága az embernek. Milyen nagy a nyomorúsága. A második az, hogy ebből a nyomorúságból, ebből a bűnből hogyan szabadította ki Isten az embert. És a harmadik rész pedig abból áll, és erre szeretném majd fektetni a hangsúlyt az Isten tiszteleten, hogy milyen hálával tartozunk ezért, és hogyan mutathatom meg a hálámat. Rádöbbentem, hogy nagyon szépen összefoglalja. Hát hogyan lesz a nyomorúságból hála? Az 50. Zsoltárban azt olvassuk, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Mint mondtam, a heidelbergi KT felosztása szerint az első rész erről a nyomorúságról, erről a kiszolgáltatottságról beszél, mondhatnám kirekesztettségről is, az Istennel való kapcsolatunk elvesztéséről. A második rész pedig elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztusban hogyan adta nekünk a szabadítást. Miért fontos az a keresztény hitünkben, hogy van szabadító. Nem áll meg az életünk, és ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy én nyomorúságban élek. A hívő ember élete itt nem állhat meg. Nagyon sokan elakadnak, megakadnak itt. Nyomorúságban vagyok, kirekesztett vagyok. De nem ismeri föl a szabadítást, nem tudja ki az a szabadító. És akkor hogyan teremheti a háládatosságnak a gyümölcseit, hogyha ezt nem ismeri föl? Hogyan lesz hála? Hát először is belátom a helyzetemet. Ez nekünk református kegyességünkben egy nagyon fontos, hiszen nem véletlenül mondják azt, hogy nincs igaz Istenismeret, önismeret nélkül, mondja Kávin, így kezdődik az institúció, de nincs igazi önismeret sem Istenismeret nélkül, de nincs igazi Istenismeret szerintem önismeret nélkül. Mert akkor egy torz Isten képet gyártok magamnak. Tehát belátom a helyzetemet, önismeretre jutok, belátom, meglátom, hogy hol tartok. Aztán a második, hogy kiáltok az Úrhoz. A 130. Zsoltárban így olvassuk, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Várom az Urat, várja lelkem az Urat, és bízom ígéretében. Ezek az emberek, akik Jézus Krisztussal szembe jöttek, ezek a leprások, megálltak a távolban, nagyon távol, megálltak és kiabáltak, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Erre majd vissza fogok térni, hogy megálltak és távol álltak meg. Jézus nem gyógyítja meg ott helyben őket, mint ezt tette a vakkal, akinek ugye sárból csinált egy kis masszát, meg a nyálából, és rárakta a szemére, és meggyógyult, és elmondta, hogy menj el, őnek is mondta egyébként, hogy menj el a Siloámba, és most meg. De nem gyógyította úgy meg, mint egy bénát, vagy nem gyógyította úgy meg, mint a százados szolgáját, hogy el se ment, hanem parancsot ad, felszólítja őket. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És ez az első nagy gondolat, ahol meg kell állnunk egy kicsit. Amikor Ábrahám az Istentől kapott egy konkrét indítást, hogy menj el, hagyd el a földedet, mert tejjel és mézzel folyó földbe foglak téged vezetni, akkor az volt a kérdés, hogy Ábrahám engedelmeskedett, elhitte ezt, vagy nem hitte el. Nem beszélt vissza, nem kérdezett vissza, nem kezdte el elemezni, egzegetálni, hanem megértette az üzenetet, és elindult Ábrahám, nem tudván, hogy hová megy. Gyakran van így az életünk is, és ez borzasztó egyébként, nagyon nehéz, hogy elindulsz, mert tudod, hogy az Isten téged elindított, de fogalmad sincs, hogy mi a következő útszakasz. Így van nagyon sok hívő ember az életében, így van nagyon sok hívő ember a családjával, a gyermekeivel, aggódik, félelem fogja el, milyen betegség fogja kínozni, mikor veszíti el a munkáját, vagy éppen találja meg a munkáját, nem látja a következő szakaszt, de a hívő ember belülről kap egy olyan erős impulzust, ami azt mondja, indulj el, menjél. Felszólítja őket Jézus. Nekik volt joguk a papoknak ugye eldönteni, ki lehet a közösség tagja, és nekik kellett megnézni őket. Mit vártak a leprások? Hát nem tudjuk, mit vártak, de lehet, hogy élelmet vártak, vagy vigasztalást, vagy azonnali gyógyulást, nem tudjuk. De egy biztos, erre nem számítottak, hogy azt mondja nekik a mester, hogy menj el. A lényeg pedig pont ez. Kapok egy bíztató, figyelmeztető igét, aki olvassa a Szentírást, az láthatja és tudhatja. Engedelmeskedem, vagy nem engedelmeskedem. És egy most jön a lényeg. Mindig útközben történik a gyógyulás. Nem úgy történik, hogy Uram, most gyógyulj meg, gyógyíts meg, hozd helyre ezt a kapcsolatot, hozd helyre ezt a helyzetet, és akkor majd elindulok. El kell indulni. Sokszor olyan ez, mint amikor a mélybe belépünk. Ez egy óriási ugrás, és még gumikötés sincs rajtunk. És abban bízhatsz, és ez a kegyelem, hogy valakinek a keze téged meg fog tartani. Azt mondja, induljak el. Elindult Ábrahám, hogy föláldozza a gyermekét. Elindult a hegy felé, és egy gyerek még meg is kérdezi, Izsák, hogy de hát hol van az áldozati állat? El tudjuk képzelni egy édesapa, egy édesanya szemében, vagy egy nagyszülőként, hogy milyen fájdalom lehetett ez? És ott döntenie kellett, engedelmeskedik, vagy nem engedelmeskedik, indul, vagy nem indul. És Isten csak próbára akarta tenni, hogy hiszel-e bennem annyira, hogy én nem vagyok a halálnak az istene, én az élők istene vagyok. Csak azt akartam megtudni, hogy szeretsz engem annyira, legjobban, hogy ha kellene, ezt is megtett. Hát remélem, hogy bennünket az Isten nem visz ennyire komoly helyzetekbe bele, de vannak olyan szülők, akiknek ezt is át kellett élni. A lényeges pedig, kedves testvéreim, a református hitvallásunk iratunkban mégiscsak az, hogy valaki eljött erre a világra, és aki azt mondta, most fogalmaztam valakinél így, hogy éppen az ifin, most beszélgettünk erről, azt hiszem csütörtökön, hogy odaül melléd. Nem veled szembe áll, és te ülsz, vagy fekszel, mint a kórterembe, és jön a fehér köppenyes félisten, elnézést az orvosoktól, akik itt vannak, nem így gondolkoznak. Hanem odaül melléd, és ez a Jézus azt mondta, én veled vagyok, veled maradok a világ végezetéig. Én fogom a kezedet, én vezetlek téged. Jézus nem azért jött, hogy szembe velem számon kérjen, és félelmet, szorongást erősítsen bennem, hanem azért jött, hogy felszabadítson, hogy élettel ajándékozzon meg, hogy megtanulj szeretni hitelesen, megtanulj engedelmeskedni bátran, és megtanulj az igével élni örömmel. A 86. kérdés felelet arról beszél a Heidelbergi KT-ban, ez a háládatosság rész, ez a harmadik rész. Ha Isten minden nyomorúságunkból, egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk? Válasz, azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, szent lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük, továbbá azért, hogy ki a maga igaz hitéről, a hit gyümölcseiből bizonyságot szerezzen, végül azért, hogy istenfélő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak. Csodálatosan elmondja, hogy milyen a hívő élet, milyen a hívő feladata, milyen szolgálati területek vannak. A sok jóért hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük. Mert hogy tudjuk, nincsenek érdemszerző jó cselekedetek, hanem hálából származó cselekedetek vannak. De ahhoz, hogy hálából származzon ez a cselekedet, nekem meg kell tapasztalni, át kell élni, hogy milyen az a szabadító Isten, aki a fiában, Krisztusban, nekem az Uram. A hálaadás, kedves testvéreim, a hit kegyelmi ajándékából fakad. Így van ez az energiáddal, Isten dicsőségére végzett szolgálatoddal, vagy éppen az adakozásoddal is, ez mind hálából kell, hogy fakadjon, és akkor nem fogod azt nézni, hogy mennyi az, amennyi, hanem egyszerűen csak adsz az energiádból, az idődből, a pénzedből, mert szereted az Istent. Egyetlen egy leprás megy vissza, és köszöni meg Jézus Krisztusnak a gyógyítást. Régen azt mondták, hogy így ez jellemzi a gyülekezeteket. Ha van egy közösségben nálunk, 1400-an vannak körülbelül reformátusok, akik nálunk föl vannak véve, 1400, de egy falu. És azt szokták mondani a lelkészek, meg püspök úr is, hát akkor a tizede az, aki jár templomba. Hát igen. Pedig a reformátusok közül nem arról van szó, hogy a 15 000-es budakesziből mennyi, hanem a reformátusok közül. Mennyi az az ember, aki hálát érez Isten iránt az életében, és visszamegy, oda megy, és megköszöni. Egyetlen egy ment vissza, és az is idegen volt, samáriai. Tudjuk, hogy a samáriaiakat nem szerették, sőt, Samárián nem is mentek át a zsidók, inkább kikerülték, átmentek a másik oldalra, másik tartományba, mert tisztátalannak tartották. Tehát nem csak, hogy nem megy vissza az összes zsidó, a 9 zsidó nem megy vissza megköszönni Jézusnak, hanem egyszerűen csak egy idegen megy vissza. Arra bátorítalak benneteket, hogy Isten szeretetét éljétek meg, tapasztaljátok meg, és indítson ez hálára titeket. A kisebb, nagyobb, apróbb ajándékokért, amit kaptatok a szüleitektől, kaptatok a nagyszülőktől, vagy a gyermekeitektől, magától Istentől. Amen.